És ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Szabó Norton, Szabó Olivér Norton. Hogy szereted mind a hármat?
A Norton szeretem, mert édesapám Szabó Olivér, és abból sokkal összekeveredés.
Akkor Szabó Norton, a Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagász demonstrátora. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Beszélgessünk egy picit először magáról az intézetről, illetve a Svábhegyi csillagvizsgálóról. Mit kell tudni a Konkoly Tege Miklós intézetről?
A Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet az hazánknak az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb csillagászati intézete. Azt úgy kell elképzelni, nagyjából 100 ember dolgozik csillagászként Magyarországon, ebből 65 nálunk. Tehát gyors matekkal kijön, hogy mi vagyunk a legnagyobbak.
Igen.
Fent vagyunk a Normafánál, a Konkoly Miklós Tege úton, és igazából mindennel foglalkozunk, ami csillagászat. Maga a kutatóközpont az a csillagászati és földtudományi kutatóközpont alá tartozik, tehát ott érezni azért, hogy nem csak csillagászatról van szó, de elsősorban, és tényleg, tehát amit el tudunk képzelni, ugye csillagászat kicsit olyan, mint az orvos, hogy ott is van belgyógyász, meg fogorvos, meg kardiológus, meg mindenféle. Nálunk is van kisbolygókutató, fekete lyukakkal foglalkozó szakemberek, kozmológusok, planetológusok, exobolygászok, mindenféle.
Exobolygász,
úgy néz ki, hogy van a csillagászati és földtudományi kutató. Központ, azon belül működik a Konkoly Tege Miklós intézet?
A csillagászati intézet, így van.
És akkor van a Svábhegyi csillagvizsgáló, ami pedig ennek az egész kutatóközpontnak az élmény központja.
Így van, így van. Amikor a mostani főigazgatónk Kis László hazajött Ausztráliából, ő volt az egyik első lendületkutató Magyarországon, akkor ő látta külföldön azt, hogy szinte minden kutatóközpontnak van egy látogatóközpontja, ahova jöhet a publikum, és mesélnek nekik. És ez Magyarországon nem volt, úgyhogy amikor ő lett az igazgató, akkor felvetette ezt az ötletet, szépen lassan elkezdett kialakulni, és 2019-ben nyitottunk meg, nagyjából 2 hónappal a COVID előtt, tehát gyorsan be is zártunk utána.
Igen, ez egy jó...
jó volt az időzítés.
Erre senki nem számított nyilván.
Persze.
Úgyhogy... hát azóta működünk, elsősorban a Csillagászati Intézet kutatói, tehát akik éreznek magukban affinitást arra, hogy ismeretterjesztéssel is foglalkozzanak, ők tartják a bemutatókat, illetve most már szerencsére nagyon sok lelkes, külsős kolléga is van, akik meg amatőr csillagászok, egyetemi oktatók, vagy valahonnan máshonnan kötődnek a témához, most már ők is fogadják a látogatókat heti rendszerességgel.
Jó, na, hát akkor ezt jó helybe
Ez hogy működik egyébként? Tehát mennyire népszerű a dolog, vagy inkább szervezetten iskolások érkeznek csoportosan. El tudnám képzelni, most olyan pezsgőnek tűnik az űrkutatás csillagászat, hogy esetleg az érdeklődés is nő.
Abszolút, tehát most hatalmas az érdeklődés, igazából a szűk keresztmetszet, hogy nincs elég csillagász, aki programot tartson.
Aha.
Tehát iszonyatosan sokan akarnak eljönni hozzánk. Tavaly nyáron volt egy programsorozatunk, amikor a bolygóvonatot lehetett nézni, ugye egyszerre fenn volt az égen mind a 7 bolygó, aha, ami látszik a Földről. Ott konkrétan úgy nézett ki, az egy héten
keresztül... És nem keresztül... az Elon Musk műholdjai, mert nem, az is nem, egy nem szép tett. Szerelvény, de...
Azok is szépen látszódnak, de itt konkrétan a bolyókról volt szó, és megkérdettünk egy héten keresztül, napi 2-szer volt program, hajnali 2-kor és hajnali 3-kor, és fél óra alatt keltek el az 50 fős csoportokra
a
jegyek.
Betyár.
És folyamatosan raktuk fel, és nem tudtam
betelni. Hát a legmenő koncertekre, ugye?
Kicsit úgy éreztük magunkat, mint a Metallica. Úgyhogy ezt most azzal próbáljuk orvosolni, hogy szombatonként szoktunk nyílt csillagkapukat tartani, amikor a helyszínen bárki vehet jegyet, és mondanám, hogy bárhányan beférnek a területre, de mondjuk olyan 1000 főig, amit egyelőre még nem értünk el. Tehát aki lekési esetleg a honlapon a jegyvásárlást, mert minden tele van, az szombatonként el tudja a csillagkapura.
Egyébként, bocsáss meg egy fél szó, csak utána komolyan rátérünk konkrét dolgokra, hogy a képzésről egyébként mit tudunk, hogy hány csillagász lesz élete?
Exobolygász, nekem azt tetszett.
Az exobolygász a legjobb.
A csillagászokat 2 helyen képzik az országban, az ELTE-n itt Budapesten, illetve Szegeden a Tudományegyetemen. Más egyetemek is gondolkoznak most a csillagászképzésen, de egyenlőre ez a paletta. És hát évente nagyjából olyan 10 csillagász az, aki kikerül. Ezeknek egy részét felszívja a hazai szakma, de azért szokás az, nem is a alap vagy mesterszak után, de a doktori után ki szoktak menni a kutatók szinte minden tudományágban külföldre néhány évre, posztdoktori kutatásra, tehát olyan nagyon, tehát gyakorlatilag az egy oximoron, hogy munkanélküli csillagász.
Aha.
manapság.
Világos.
Az jó.
Igen, ez egy hálás terület, hogyha ez így van.
Van egy csomó hír, meg érdekesség, ami mostanában történt, aztán utána beszéljünk arról is, hogy milyen szabad szemmel is akár, vagy valami egyszerűbb távcsővel követhető égi jelenségek vannak. Amik mostanában történtek, egy új távcső például.
Így van, szombaton elindult az Európai űrügynökségnek, nem csak az amerikaiaknak van a NASA, nekünk is itt az ESA, az Európai űrügynökség összerakta a Euclid nevű űrtávcsövet, ami szombaton indult, és ezt is megint csak az intézet egyik kutatójával élőben közvetítettük, tehát így megint csak a tudományos népszerűsítés itt előjön. Ennek az a feladata, hogy a sötét univerzumot kutassa.
Aha.
Az összes hazai média termékben valahogyan így jött ki, hogy a sötét univerzum kifürkészhetetlen titkait kutató.
Igen. Jó, rá lehet kattintani, és akkor mi lehet
téma.
Ott?
Gyakorlatilag arról van szó, hogy az univerzumunknak az összetételét azt nagyjából ismerjük, hogy miből van, de nem tudjuk a 95%-ról, hogy micsoda. 5%-a a világunknak az az energia, meg az atomok, amiket ismerünk. Tehát ti, én, a mikrofon, a hallgatók, ez így 5%-a az egész univerzumnak. És a 95% pedig ez a sötét energia és sötét anyag, ami egy ilyen misztikus valaminek tűnik. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a csillagászok elkezdték figyelni a galaxisokat, és észrevették azt, hogy szét kéne esni a galaxisoknak, hogyha csak az lenne bennük, amit látunk, az anyag. És erre adták azt a nevet, hogy akkor van valami sötét anyag, amit nem látunk, de egyben tartja a galaxist, mint amit Yoda mester mond a Star Warsban.
Igen, abszolút, nekem már ilyen Sith nagy urak, meg ilyenek.
Valami hasonló.
Csak azért, mert sötét, de most ez nem, hogyha nem lenne sötét, akkor is egy ismeretlen valami, ami összetartja.
Így van, tehát valami, aminek van gravitációs ereje, de a fénnyel nem lép kölcsönhatásba, tehát nem láthatjuk, és akkor emiatt elnevezték sötét anyagnak. És vizsgálódtak tovább, és nem csak azt látták a csillagászok, hogy a galaxisok úgy önmagukban furcsámozanak, hanem azt is észrevették, hogy tágul az univerzum, a nagyon távoli galaxisok szaladnak el tőlünk, ráadásul minél messzebb van valami, annál nagyobb tempóban, tehát gyorsulva tágul az egész univerzum, erre is rájöttek, és ezt, hogy mi okozza, ezt neveztük el, és most itt a többes számért az összes csillagász valaha, ezt neveztük el sötét energiának, hogy valami, ami szétfele tolja az univerzumot, ellentétes a gravitációval, kvázi egy ilyen negatív nyomása van, és szétveti az egészet. És 95% ez a kettő, amiről csak annyit tudunk, hogy létezik, és hogy mit csinál. És a Euclidnak az lesz a feladata, hogy nagyjából egy hónap múlva odaér az L2-es Lagrange pontba, ahol ő lakni fog, és onnan a következő 6 évben egy esetleges 5 éves hosszabbítással fel fogja mérni az égboltnak egy jelentős részét, végig fotózza az egészet, és az alapján, hogy a galaxisok hogyan néznek ki, illetve hogyan mozognak, próbáljuk majd felderíteni azt, hogy ezeknek a misztikus valamiknek pontosan milyen az eloszlás az univerzumban, és mit csinálnak.
Nagyon jó. Az biztos, hogy legalább szerintem olyan érdekes lesz, mint az előző ilyen nagy esemény, az a NASA-nak az új űrteleszkópja. Hogyha minden, ez is így kinyílik, és így valamit kell csinálni, ami borzasztó izgalmas, és hogy nem sikerül neki, akkor nagyon szomorú lesz mindenki?
Szerencsére ez ennél kompaktabb, tehát egyben befért a rakétába, esetleg azon lehet izgulni, hogy bekapcsol-e minden, meg odaír a helyére, tehát olyasmi izgulás nem lesz, hogy kihajtogatja magát, hasonló. Le kell hűlnie, oda kell érnie, bekapcsolódik és működik. Egyébként egy nagyon problémamentes szondáról, meg indításról van szó, most azt leszámítva, hogy végül nem az oroszok indították, hanem az amerikaiak. Szinte semmilyen késleltetés nem volt rajta. Ma reggel a Titnek az egyik újságírója így rám írt vicceskedve, hogy hát mennyire simán elindult már ez az egész, és akkor visszaírtam annyit, hogy hát ez történik, hogy az európaiak csinálják, és nem az amerikai.
Igen, ez nagyon jó.
Más, mint kicsit.
Kicsit menőzzünk már.
Oké, mikre érdemes odafigyelni júliusban most? Mit lehet megfigyelni? Lesznek-e izgalmak?
Az égen mindig van valami izgalmas, tehát folyamatosan változik az, hogy éppen mi van fent, és most nem arra gondolok, hogy derült van, vagy borult. Tehát mindig másznak az égitestek. Most, ami így közvetlenül előttünk áll, az ma este egy teli hold. Az csak szép, minden hónapban van, de azért
már
a teli hold
tegnap is
az...
nagyon jól nézett ki, de akkor ma lesz 100%-a közök szerint.
Igen, néhány óra múlva, tehát ma egykor lesz 100%-os, azt hiszem, hogy este is azért ilyen 99.
Igen, az még azért
az egész, marad belőle. Az nagyon-nagyon szép lesz, hát vizuálisan szép, akinek jó a szeme, az tud olvasni éjszaka, de most ennél többet éppenséggel nem. Ami szerintem nagyon izgalmas, de nem látható, az az, hogy most kerül a Föld naptávolba. Ugye a Földünk, azt úgy tanuljuk iskolában, hogy hát így körbe-körbe kering a nap körül, és néhányan emlékeznek arra is, hogy nem kör alakú pálya, hanem elipszis.
Igen, kicsit tehát, közelebb, kicsit távolabb.
Néha közelebb, néha távolabb. És mindig felszoktam tenni az embereknek, hogy mikor van közel. És mindig mondják, hogy hát nyáron, azért van meleg. De nem, most lesz a legtávolabb. 3 nap múlva leszünk a legtávolabb a naptól, tehát 153 millió kilométerre, 147 millió helyett. Nem olyan nagyon drasztikus a különbség. De hogy azért mégis belegondolhatunk, hogy jé, mégsem ez okozza az évszakokat, hanem
a tengely ferdesége.
Így van, tehát aki látott már földgömböt, az tudja, hogy meg van döntve a tengely, ez nem azért van, mert eltörjük az összeset postázás előtt, hanem ténylegesen a földforgástengely picikét meg van borulva, és ez okozza az évszakokat.
Sőt, még van egy ilyen imbolygása is, ugye ez elliptikának tehát a tengely, ahogy így imbolyog.
Így van, van ez a precesszió,
mint a
búgócsiga, amit megpörgetünk, ugyanúgy imbolyog egy picikét. Tehát nincsen köze ennek az egésznek az évszakokhoz, csak olyan érdekes, hogy ha valaki most felnéz a napra, szabad szemmel ne tegye, és távcsővel se, csak igen. Hogyha van megfelelő védekezés a távcsőben.
Egy hegesztőpajzs, vagy valami?
Valami erősebb hegesztőpajzs, tehát nem kormozott üveg, nem CD, meg floppy igen. Lemez, mit tudom én. Akkor egy icike-picikét kisebbnek látja. Ennél azért izgalmasabb dolgok is lesznek. Most a napokban a Vénusz, sőt már az elmúlt egy-két hónapban is a legizgalmasabb dolog az égen, az est-hajnal csillag. Hogyha lemegy a nap, elnézünk nyugat felé, biztos vagyok benne, hogy mindenki legalább egyszer látta már, hogy jé, ott van valami nagyon fényes. Az emberek fele ilyenkor azt mondja, hogy hát akkor az biztos egy repülő, ami mondjuk felénk jön. Az embereknek a negyede az bepánikol, hogy itt vannak az idegenek. A többiek pedig vagy értetlenül állnak, vagy tudják, hogy ez a Vénusz bolygó.
Most azt hiszem, vagy a Jupiter.
Vagy a Jupiter.
De ugye tök könnyű összekeverni, mert azt nem tudom, hogy mi ugye ez nagyon érdekes, mert nagyon sokszor a Jupiter fényesebb, szerintem.
Lehet, hogy látszólag fényesebbnek tűnik, de valójában a Vénusz az a legfényesebb bolygó. Avatott szem szín alapján meg tudja mondani egyébként, hát de azért ezt nem várjuk el mindenkitől. Meg nem
is a Marsot is, hogy fel lehet ismerni, ugye ott egyszerűbb, mert sokkal vörösebb a fénye, tehát az megvan.
De hogy ilyenkor azért, hogyha a nap irányába, tehát keleten, napkeltekor vagy nyugaton, napnyugtakor látunk egy iszonyatosan fényes csillagnak tűnő valamit, azért nagyon jó tippünk lehet, hogy az a Vénusz, tehát az esthajnal csillag.
Ami egy bolygó.
Tehát ami egy bolygó.
Csak így vicc, még a vicc kedvéért.
Hát ugye a népi név, igen. Az esthajnal csillag, mert úgy néz ki, mint egy csillag.
Hát ő nem válogatott, hogy a nép, hanem színes pöty, vagy fényes pöttyök az égen, az csillag.
Tehát én is így nevezném el, hogyha igen, ez abszolút. Rajtam múlna. Nagyon szép, és mostanában lesz a legfényesebb. Tehát változtatja a fényességét, ez amiatt van, mert közelebb kering a naphoz, mint a Föld, és emiatt néha át tud menni a napnak mondjuk a túloldalára, akkor nyilván távolabb van tőlünk, cserébe az egész korongot megvilágítja a nap. Amikor meg bejön esetleg a Föld és a nap középpont, akkor ugye a felülünk lévő rész az árnyékban van, tök sötét az egész, és viszont cserébe óriási a bolygó, mert közel van hozzánk. És ahogyan változik ez, hogy mekkora része van megvilágítva, és milyen messze van, tehát milyen nagynak látszik, változik a fényessége, és most a hetekben a legfényesebb. Nem tart már sokáig ez az állapot, de gyorsan ki kell használni, mert villámtempósan egy hónap alatt be fog zuhanni a nap irányába. Nem szó szerint nem kell aggódni.
Ajj.
Tehát az égen úgy tűnik, hogy el fog tűnni. De most a legfényesebb olyannyira, hogy csillagászok néha szoktunk ezzel játszani, hogy délben meg lehet pillantani, hogyha az ember tudja, hogy hova kell nézni, akkor leárnyékolja a napot oldalról, és hogyha kitartóan keres, akkor délben meg lehet látni a kék égen a Vénuszt, mint egy kis csillagocskát.
Nagyon érdekes.
Ennyire fényes most.
Ráadásul most tök izgalmas a Vénusz, ugye, mert a legújabb kutatások szerint találtak valami olyan jeleket, amely szerint olyasmi vegyületek vannak, amik akár az életnek lehetnek az alkotó elemei, ez is tudom, hogy klikvadász és nagyon ilyen távolra visz, de minden esetre valami új felfedezés volt a Vénusszal kapcsolatban.
Volt a Vénuszon talán tavaly ősszel vagy nyár végén egy olyan hír, hogy nagy mennyiségű foszfint találtak a légkörben, foszfornak egy vegyületét, amit itt a Földön ekkora mennyiségben baktériumok tudnak létrehozni. És akkor rögtön megjelent, hogy hát na, akkor tele akkor van a Vénusznak a felvéje mindenféle bacikkal.
Tudtuk.
És ezt elkezdték átvizsgálni, felülvizsgálni kutatók, ugye mindig, hogyha megjelenik egy tudományos eredmény, akkor rögtön ráugrik mindenki, hogy hogyan szedje szét az egészet, és kiderült, hogy nincs ott a foszfin.
A csodába!
Tehát ez egy mérési hiba volt igazából, na, úgyhogy eltűnt sajnos az összes összes vénuszi baktérium pillanatokon belül, viszont nem kell csüggedni.
És ezzel a remény, hogy esetleg ott van az élet
csillája. Az egy barátságtalan bolygó, tehát 470 fok van éjszaka. Kénsav esik a felhőkből. Akkora a légnyomás, mint a tengerek mélyén egy kilométerre. Tehát, hogy azért...
Jó, nem...
Hát, barátságtalan helyről autót. Csak barátságtalan lények jöhetnek. Úgyhogy biztos. Még jó, hogy nincs ott. Igen. Az a foszfin. Okay. Norton, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük. Folytatjuk innen, jó? Mert szerintem
igen,
tök
jött
izgalmas.
Egy rajongói üzenet. Sziasztok, imádom Szabó Nortont. Covid alatt végigkövettük a vasárpi élőket férjemmel. Azóta voltunk élőben is. Hajrá Norton és Svápegyi csillagvizsgáló.
Tehát a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagász demonstrátora Szabó Norton beszélt egy picit magáról, a csillagvizsgálóról, az intézetről, meg arról, hogy mire kell figyelni, és reméljük, hogy még találkoztok vele itt ebben a rovatban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál!